Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok több mint zöld podcast előző epizódjaiban megnéztük, hogy a városi klímaadaptációnak milyen nemzetközi, Európai Uniós és nemzeti szintű szabályozási hátteréről kell ismereteket szereznünk, ezt követően pedig kitértünk a helyi önkormányzatok, városok, települések szerepére is. Mai epizódunkban az üzleti szféra, az üzleti szektor szerepét fogjuk elemezni meghívott vendégeimmel. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Beleznai Évet, a HUGBC vezető fenntarthatósági tanácsadóját, és Szőlősi Gábort, az Agrofutura Kft. Ügyvezetőjét. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Bár azt gondolom, hogy ezt már sokszor, sok szempontból körüljártuk, de mégis mielőtt fejest ugranánk az igazi témánkba, egy picit nézzük meg, hogy miért is tartunk itt, miért is beszélgetünk városi klímaadaptációról, egy fenntarthatóságot alapvetően a zöld spektrumon túl vizsgáló szervezet keretein belül. Akkor, amikor fenntarthatóságról, élhetőségről beszélünk, különösen városok, települések tekintetében, akkor ti hogyan vélekedtek arról, hogy hogyan lehet ötvözni a hagyományos zöld gondolatokat, és alapvetően az ezt meghaladó akár társadalmi, akár gazdasági előnyöket?
Hát én azt gondolom, hogy valóságban ez a fenntarthatóság három pillére, a gazdaság, környezet és társadalom pillérei közül, az üzleti szférában ez a gazdasági pillér az azért domináns. Emellett egyre inkább előtérbe kerülnek ezek a környezeti tényezők, és a városok, települések vonatkozásában pedig az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó extrém időjárási körülmények megmutatták, hogy igazából a városoknak nem csak a kibocsátás csökkentésekkel, tehát a mitigációval, hanem az adaptációval és a rezilienciával is nagyon sokat kell foglalkozniuk, hiszen látjuk, hogy a hőmérséklet, az átlagos hőmérséklet évente emelkedik, az extrém hőhullámos napok száma és intenzitása nő. Egyébként ezt a nemrégiben lezajlott Kárpát-medencére vonatkozó modellezések is kimutatták. Mindemellett a csapadék téma, tehát az időjárási körülmény másik nagy témája a csapadék, illetve a heves viharok, szelek tényezője, az is gyakoriságában és intenzitásában nő. Így ezek a kérdések, ezek egy város életében, település életében nagyon fontos szerepet kapnak, hiszen a városi élhetőség, a város szerethetőségét jelentősen fogja befolyásolni, hogy nyáron az emberek hogy érzik magukat, mennyire tudjuk a városunkat, vagy településünket, nem is csak városokról, hanem településekről is beszélek, hogyan tudjuk a klimatikus viszonyait javítani, hogyan tudjuk az emberek életkörülményeit kedvezőbbé tenni.
Gábor?
Nekem nehéz is szétválasztani a fenntarthatóságnak a különböző témáit. Ahogyan mi dolgozunk, mi egy dolgot látunk, az embert. Mert tulajdonképpen minden, amiről mi beszélünk, végsősoron arról kellene, hogy szóljon, akár társadalmi, szociológiai, gazdasági, politikai szempontból, hogy mi emberek emberhez méltó életvitelt tudjunk folytatni, jó minőségben, egészséges táplálékot, egészséges környezetben, jó feltételek mellett tudjunk élni. És ez volt a cél szerintem mindig is a városoknak a fejlesztésénél, csak a városok fejlesztésében elment egy ilyen nagyon mesterséges irányba. És ebből a mesterséges képletből kimaradt a természeti környezet. Olyan megtűrt dolog lett, egy ilyen muszáj. Pedig hát az életünket folyamatosan természeti környezetben éljük, csak az, hogy ráhúzunk betont, meg épületet, minden attól, ez még ez egy természeti környezet, csak már nagyon-nagyon nem hasonlít az eredeti természeti környezetre. De az időjárási tényezők, azok viszont azok, amik dolgoznak a természetben is, és a természetnek az ellenálló képessége az evolúcióval együtt kialakult a szélsőségek irányába. Természetesen szélsőségek most is vannak a világban, csak ennyire markánsan még nem tapasztaltuk őket, mondjuk városi környezetben sem. És azzal, hogy kialakítottunk egy olyan városépítészeti rendszert, ami alapvetően épület, burkolat, elektromos hálózat, víz, gáz, csatorna ra épül, és a gépesített mobilizációra épül, ebből az egész képeből kimaradt maga a zöld infrastruktúra, az élő növényzet. Egy ilyen nagyon szükséges, muszáj dolog szintjére silányolott le. A zöld növényzet az egyetlen, amit nem infrastruktúrának nevezünk, hanem az egy ilyen zöld felület. Infrastruktúrális jogokkal bír az víz, az áram, a gáz, meg minden. A zöld felület nem. És tulajdonképpen ezzel így saját maga alatt vágta a fát, szó szerint így képletesen is az emberiség, hiszen az, ami a természetben, mint biodiverzitás biztosította ellenálló képesség természetesen létezik, ez a városban szinte zéró. És ezért ezek a hatások sokkal drasztikusabbak, és sokkal látványosabbak, mint ahogy mondjuk az a természetben lezajlódik.
Itt erre csak egy nagyon-nagyon rövid reflektálást, illetve egy erre vonatkozó kérdést, hogyha megengedtek, mert ez még alapvetően nem tartozik szorosan véve a mai témánkhoz. De hogy gondoljátok, lehet-e oka ennek az egyébként Gábor által szerintem helyesen említett jelenségnek, hogy gyakorlatilag minden, ami városi ökoszisztéma, az egy ilyen luxus cikként jelenik meg a tervezés folyamatában. Lehet-e ennek oka alapvetően egy rossz zöld kommunikáció, egy olyan kontraproduktív kommunikáció a témát, illetve ezeket a megoldásokat illetően, ami valamiért elriasztja akár a döntéshozókat, szabályozókat attól, hogy ezt, ahogy te is mondtad, hagyományos infrastruktúra elemként kezeljék?
Én nem igazán ebben látom a problémát, hanem sokkal inkább abban a városfejlődési hagyományokban, hogy míg a 20. század az a műszaki infrastruktúra növekedését jelentette, a 20. század vége fele jött be az, hogy na jó, de az embereknek csináljuk a városokat, nem pedig azért, hogy minél több autópályánk legyen, minél több út, amin minél több autó át tud haladni, és utána most a 21. században itt a földünk eltartható képességének a korlátossága miatt jelent meg sokkal erősebb hatással a környezet, mint téma. A másik ok, amit én látok, ez a szektorális gondolkodás. Tehát míg egy városfejlesztésnek a városi működésben van egy városfejlesztési iroda, aki foglalkozik az épületekkel, van egy közlekedési iroda, aki foglalkozik a kapcsolatok megteremtésével, és van egy tájépítészeti vagy környezetvédelmi iroda, akinek a feladata a zöld felületek, zöld területek biztosítása, és nagyon sokszor, vagy akár a minisztériumi szinten, vagy hatósági szinten, ezek külön működő hatóságok, és egy bármilyen épített és természeti környezetfejlesztés, vagy infrastruktúra fejlesztés, abban ezek a szektorok, ezek az ágazatok nem tudtak jól összekapcsolódni. És a szinergiák és egymásra hatások nem jelentek meg, hiszen egy építési engedélynél külön véleményezi egy hatóság a közlekedéstervet, külön véleményezi a zöld felületi mutatót, meg a tájépít, vagy ökológiai folyosóknak való megfelelőséget, és külön véleményezi valaki azt, hogy az épület megfelele az éppen aktuális szabályoknak. Úgyhogy ez a szinergiák megteremtése a saját gondolkodásunkban, működésünkben, a hatósági folyamatokban, ennek a hiánya az, ami leginkább ezt dominálja. Én nem a kommunikációban látom ennek a problémáját.
Igen, ezzel én is abszolút egyetértek. Ahogyan az elmúlt évtizedekben, és ez már több generációra visszamenőleg építjük a várost, az a fajta megközelítés, amiről Éva is beszélt. Tehát külön osztályok nem beszélnek egymással. 2023-ban elmegyek egy tájépítészeti irodához, vagy egy nagy tervező irodához, ahol elkezdünk tájépítészekkel olyan megoldásokról beszélne, aminek a cél lenne a helyi vízmegtartás és növényekkel történő hasznosítás, és akkor így kérdezem, hogy de jó lenne akkor bevonni ide egy vízépítő mérnököt, és eszükbe jut, hogy nekik van egy vízépítő mérnökük saját maguknak, és a második emeletről lehívják. Tehát ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy ez a fajta kommunikáció és integrált gondolkodás és együttműködés és közös projektfejlesztés, ezt és ide kell a kommunikáció és annak a fejlesztése. Ez az, ami most egy nagyon nagy feladat előtt áll. Akár cégeken belül is, tehát egészen a mikroszinttől kezdve, egészen a makroállamháztartási rendszerekig, hatósági engedélyeztetési rendszereket, mert abban a szemléletben, ahogy mi tervezünk városokat, az csak úgy lehet, hogyha a projektfejlesztésnek a legelső pillanatától kezdve a különböző szakágak leülnek egy asztalhoz, és közösen kezdenek el egy integrált, közös, mondjuk zöld-kék, szürke infrastruktúrális rendszert fölépíteni. Ez most úgy történik, hogy van egy ötlet, és akkor a tervfejezetnek ezt a részét megkapja az utast, ezt a közművest, ezt meg a zöld felett fejlesztő, mindenki megcsinálja a saját részét, az egészet összeteszik egy csomagba, és így engedélyezhetik, és nem kommunikálnak egymással. Ez így nem tud működni.
Így van, és amit te mondasz, azt gondolom, hogy ezt lehet egy picit tágabban is értelmezni, nevezetesen, hogy nem csak a döntéshozatali szektoron belül figyelhető meg ez a fragmentáltság, amit mind a ketten említettetek, hanem alapvetően különböző szektorok között sem történik meg a megfelelő együttműködés, és itt kapcsolódnék rá a mai témánkra, hogy például az üzleti szektor hogyan segítheti ezt a folyamatot, akár hogyha a nemzeti szintű döntéshozatalra utalunk vissza, akár, és nyilván nagyobb hangsúllyal jelen esetben a települések szintjén. Melyek azok a leggyakrabban alkalmazott jó gyakorlatok, megoldások, akár hazai szinten, akár nemzetközi kontextusban, amik itt a beszélgetésünk elején említett problémákra gyakorlati megoldást tudnak adni, ezzel kvázi példást statuálva arra, hogy az üzleti szektor és az ő megoldásaiknak a bevonása az igenis elengedhetetlen.
Itt az az érdekes, hogy az üzleti szektor is pont most kezdi ezt felfogni, hogy mennyire fontos szerepe van a biodiverzitás megőrzésében, fejlesztésében. Épp az egyesületünk, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, a BCDH, aki egy ilyen vállalkozók összefogó szervezete, és az épület üzemeltetőknek egy országos szövetsége most egy ajánlást készít a tagjai felé, amiben megfogalmazzuk azokat az értékeket, amit mind a zöld felületfejlesztés, mind a vízmegtartás, tehát ez a komplex ökoszisztéma, biológiai és vízháztartásbeli témakör adottságot jelent, és lehetőségeket jelent, és ki fogunk dolgozni egy olyan minimum követelményrendszert, amit úgy gondoljuk, hogy minden vállalatnak, még minden cégnek szükséges ehhez igazodnia. És itt beszélhetünk ugye a zöld felületek minőségéről és mennyiségéről, beszélhetünk az erdő készletünkről, tehát a természetes felületekről, beszélünk ezen belül a barna mezős területek előnybe részlesítése és a maradék természetes területeinket ne éljünk föl, és az állatfajok flóra és fauna gazdagítása lehetne feladat. Ma még azért azt látjuk a gyakorlatban, hogy az építési hatóság vagy az adott település helyi építési szabályzata által előírt zöld felületi minimumértékek, amik igazából a döntésekben leginkább megjelennek. Viszont egyre több ilyen helyi építési szabályzat tartalmaz olyan kötelezést, hogy ha mondjuk lapos tetővel építünk, és az épület megfelelő nagyságú, akkor azt a tetőfelületet zöld felületként kell kialakítani, tehát zöld tetőként kell kialakítani. Tehát sok ma még a kötelezés jellegű, viszont a felismerés, hogy igenis ezek a körülmények, tehát a több fa, a természetes területek árnyékoló hatása, a klimatizáló hatása, az esővíz megtartás és az annak is az újra klimatizáló hatása, ezek elemi érdekek. Tehát, hogy maga az épület használók és a környékbelieknek az életminőségét is javítja, úgyhogy ez a felismerés az, ami most magát az üzleti, tehát az ingatlanfejlesztői ágazatot is ebbe az irányba elmozdítja.
Gábor?
Mi egy for profit vállalkozás vagyunk, akik technológiákat, tudást, anyagot értékesítenek a város életében a Szivacsváros modell nevű elképzeléshez. Ez a tevékenység, amit mi végzünk, ezt nagyon sok országban állami finanszírozású kutatóhelyek végzik. Nálunk ez a láb nem túl erős, és ahhoz, hogy mi mégis tudjunk ezzel foglalkozni, és nagyon sok olyan tevékenységet el kell, hogy végezzünk for profit vállalkozásként, amit egyébként lehet, hogy civil szerveződéseknek vagy állami kutatóhelyeknek kellene elvégezni. Van egy elég intenzív nemzetközi innovációs környezet, ami ezzel a témával foglalkozik. A mi erősségünk az az, hogy jól meg tudjuk találni ezeket az innovációkat, és ügyesek vagyunk abban, hogy ezeket honosítsuk. És teljesen konkrétan egy ilyen folyamat, amikor összekapcsolódik a for profit és az állami államháztartás és az engedélyezési szektor, az, amiben most is vagyunk. A svédek kidolgozták annak a teljes technológiának a rendszerét, amikor az egész utca ától cettig vízmegtartó rendszer növények hasznosítják, és az utcában benn marad a csapadék 100%-a, a tetőről, az útról, a járdáról, a parkolóról, mindenhonnan. Ez a rendszer működik, ők ezt szépen csinálják. Mi megnéztük ennek a technológiáját, és bemutattuk ezt a rendszert az Építési és Közlekedési Minisztériumnak, ahol elmondtuk nekik, hogy mik azok a jogszabályi problémák, amik ennek a teljes technológiának a megvalósítását bizonyos részeiben most jogszabályi megkötésekbe ütköznek. Azonosítottuk nekik ezeket a problémákat, 7 pontban összegyűjtöttük, és ők maguk meghatározták, hogy kik azok a hatósági szervek, akikkel ezekben a témákban menjünk tovább, mi, mint piaci szereplő, és akkor így osztottak szét bennünket az EKM-en belül több osztályra, átküldtek bennünket a belügyminisztériumhoz, a belügyminisztérium tovább irányított bennünket a műegyetemhez, amit csinálunk, mert ugye van egy profit érdekünk, ami az diktálja a jó szándék, és persze a társadalmi felelősségvállalás mellett, hogy ezeket a technológiákat 100%-ban meg tudjuk valósítani. De tulajdonképpen arra azért jó példa, hogy egy jó ötlet mentén for profit vállalkozások egy jó ügy érdekében, ami össztársadalmi érték, és tulajdonképpen létkérdés, létfennmaradási kérdés, és ez, amit megértettek a minisztériumokban, hogy ez nem egy jóléti kérdés, hanem egy életben maradási kérdés, mégis meg tudja mozgatni az állami szférát, és igenis ők hajlandóak ezért jogszabályi, szabvány és ajánlási tevékenységet és munkát vállalni, hogy végül is elérhető legyen a cél.
És ez alapvetően azt gondolom, hogy azért előremutató, de mégis valahol jól mutatja azt a nehézséget, ami szerintem ebben a szakmában, mint összfenntarthatóság és települési fenntarthatóság általában jellemző, nevezetesen, hogy azért egy valóban fragmentált rendszerről beszélünk, akár szabályozási, akár megvalósítási szinten. Viszont így a beszélgetés végéhez közeledve még nézőnknek, hallgatóknak néhány jó példát emeljünk ki, és hogyha már Gábor az előbb említetted, ugye, hogy ti magatok a Szivacsváros koncepcióval és ennek megvalósításával foglalkoztok, így most először hozzád fordulnék, hogyha picit tudnál bővebben mesélni arról, hogy ez mit is jelent, ez mit jelent egy város számára, milyen előnyöket hordoz magában, és akárhogyha röviden arra is kitérnél, hogy tartanak-e esetleg ettől a megvalósítástól a városvezetők, és ha igen, akkor milyen akadályokba ütközik?
Nem tartanak tőle, nagyon nagy a nyitottság. Akivel beszélünk, jól megérthető, fölfogható, hiszen a tapasztalataik is azt mutatják nap, mint nap, hogy ezekre a megoldásokra szükség van. Az akadály ez a pénz. tulajdonképpen, hogy honnan szereznek rá forrás. Ez egy önkormányzati problémakör, sőt országos problémakör, hogy honnan szerzünk rá pénzt, mert hogy itt ezek azért így, ezek nagyobb léptékű infrastruktúrális beruházások. Nem egyik napról, tehát amikor egy Szivacsváros modellről beszélünk, akkor nyilván, amikor ez valóban rendszer szinten egy város életében mondjuk a hőkupolát meg tudja szüntetni, vagy jelentősen tudja csökkenteni a hőhullámok, villámárvizek problémáját, és tényleg értelme lesz, ehhez idő kell. Már csak azért is, mert a növényeket, amit ebben a rendszerben elültetünk, azoknak évek kellenek, hogy meg tudjanak nőni, és aztán legyen egy lombkoron, ami tud árnyékolni. De abban elég ügyesen tudunk nekik segíteni, hogy hogyan lehet ezt a problémát leszalámizni, és az első projekttel elindulni, és aztán legyen egy tulajdonképpen egy masterplan, ami hogyha történik egy beruházás a városban, akkor azzal az értékszemlélettel működjön. És az, ami talán most nagyon fontos lenne, hogy egy új értékszemléletet kommunikáljunk, és ez az értékszemlélet az az, hogy a zöld az jó, a zöld az kell, a víz az jó, azt nem szabad elvezetni, azt meg kell tartani, amennyire csak lehet, és hasonló infrastruktúrális jogokat kell adni ezeknek a rendszereknek, mint amit most a többi infrastruktúrának adunk. És hogyha tehát nem is kell megérteni a technológiát, hanem elég, hogyha csak az értékszemlélet tud működni, mert az értékszemlélet alapján már tudnak a városok kommunikálni egymással, az már érthető az értékszemlélet. A technológiában el lehet veszni. És ez a gondolkodásváltás, ez a paradigmaváltás az, amit mi most tulajdonképpen végzünk, támogatunk.
Éva, ti az Egyesülettel hogyan egészítenétek ki esetleg, melyek lehetnének még azok a természetalapú megoldások, amit ide sorolnál, mint az önkormányzatok által általában alkalmazott, talán könnyen is emészthető, és a lakosok számára is egyébként egyből vagy relatív rövid távon érezhető megoldás?
Én azt hiszem, hogy ez a zöld tető, zöld fal, ez mindenképpen egy ilyen kísérleti stádiumban van. Tudjuk már a jó hatásait, a Budapesti Műszaki Egyetemen számos kutatás foglalkozott, hogy ennek mind a levegőminőségre vonatkozó hatása, mind a hősziget hatás mérséklése szempontjából nagyon fontos szerepe lenne. Itt is a költség kérdés az, meg a fenntartás üzemeltetés kérdése az, ami visszatartó erő. Én még hoznék egy jó példát a 18. kerületből, hiszen a kerület, és itt a forrásteremtés, Európai Uniós pályázaton nyertek arra forrást, hogy mint a területeket alakítsanak ki, esőkerteket, mind a közterületen, mind a magánkertekbe. A kiindulás, tehát a pályázati csomagban a levegőminőség javítása szerepelt, és nyilvánvalóan a zöld felületek erre is nagyon pozitív hatással vannak, viszont az derült ki a pályázat beadása meg működtetése közben, hogy hát a legnagyobb probléma, a másik legnagyobb probléma a levegőminőség mellett az a villámárvizek. Tehát a 18. kerületi csatornarendszer a hirtelen lezuduló csapadékok nem tudja kezelni, és olyan mértékű, ami máshol nincs Budapesten. Tehát ezt a esőkerteket, tehát azokat a speciálisan kialakított tájépítészeti elemeket, aminek a gyökérzónájában a vízmegtartás, mint ahogy a Szivacsvárosnál is, tehát egy rejtett vízmegtartó rendszer van, ami nem egy tartályba gyűjti, hanem valóban a növények gyökérzónájába gyűjti a csapadékot, és utána következő a szájos időszakban ezt vissza pótolja, illetve ott helyben a növényeket táplálja. és mindezeknél a megoldásoknál különböző szenzorok kerülnek telepítésre, hogy igazából az a kommunikáció, amit említettél, hogy vissza tudjuk csatolni, hogy ez nem kamu, hogy valóban ez milyen hatással volt a villámárvizek mennyiségére, lefolyási idejére, milyen hatással volt a környező területek levegő minőségére, porszennyezés mentesítésére. És mindezt ez a projekten belül ilyen lakossági úgynevezett place lab-ek, tehát ilyen lakossági közösségek által működtetett rendszer kerül kialakításra. Hát most a egy év már eltelt, de még van kettő hátra ebből a megvalósításból, és reméljük, hogy valóban sikerül aktivizálni a helyi lakosokat. Az biztos, hogy ezek az esőkertek ott megépülnek, illetve a fasoroknál is ilyen árkos, tehát hasonló elven működött fasorok is, mint a területek kerülnek kialakításra.
Én azt gondolom, hogy önmagában a városi klímareziliencia problémái már jól ismertek. Azok a, talán fogalmazunk úgy, hogy kritikus tényezők, amit ti is említettetek, legyen szó a döntéshozók felkészültségéről, legyen szó az anyagi háttér megteremtéséről, vagy akár a megfelelő piaci ismeretek hiányáról. Ezek is szintén azt gondolom, hogy nem új keletű fogalmak, de azt gondolom, hogy a mai beszélgetésből egyértelműen látszik, hogy a piacon igenis ott vannak már ezek a jó megoldások, és gyakorlatilag ezeket azzal a céllal kell alkalmazni, egyfelől, hogy magát a problémát kezeljék, másfelől pedig, hogy jó hírnökként minél több településre, városba, városvezetőhöz eljusson. Én ezennel szeretném megköszönni, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre. Köszönöm szépen a beszélgetést Beleznai Évának, a HOGBC vezető fenntarthatósági tanácsadójának, és Szőlősi Gábornak, az Agrofutura Kft. Ügyvezetőjének. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így jövő héten is, amikor kifejezetten arra helyezzük majd a hangsúlyt, hogy a civil szféra, a civil megoldások milyen szerepet játszhatnak a városi klímaadaptáció kezelésében. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.